Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünket kezdjük a 272-es énekkel, énekes könyvünk 272-es énekét énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 35-ös számú éneket énekeljük liturgiaként. 35-ös ének.
Téged illet a dicséret, ó Isten a Sionon. Neked teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod bűnökeinket. Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hagyjuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönöm neked, drága Úr Jézus, hogy te csendesíted le a mi szívünket. Köszönöm neked, Uram, hogy most rád figyelhetünk. Kérlek, Uram, bocsáss meg, hogy nem mindig tudok rád figyelni, és van, amikor leveszem a tekintetemet te rólad. De köszönöm, hogy te kiemelsz a mélységből, és biztos sziklára állítod a lábamat. Úr Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg.
Amen. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és ezért földön békesség és az emberekhez jó akarat.
Szavad hozzánk, és kérünk add, hogy most se legyen süket a fülünk a te szavadra. Kérünk, hogy áld meg Misi bácsit így az ige szólásában, és minket pedig, Uram, segíts, hogy te ígédre tudjunk figyelni, és hogy az jó gyümölcsöket teremhessen a mi életünkben. Köszönöm neked a szeretetedet, a kegyelmedet és az irgalmadat, amely soha meg nem szűnik. Ámen. Hallgass meg a gyülekezet Isten igéjét, amelyet erre a vasárnapra oltárról felolvasásul rendeltek, amely megírva található a Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelében, az első fejezetben a negyedik verstől a tizedik versig a következőképpen. Így szól. Hálát adok értetek Istennek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek a Krisztus Jézusban adatott. Mert a vele való közösségben mindenben meggazdagodtatok, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Azért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy felhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Ő az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel, és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istenét, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtője, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Első vasárnap lévén most is köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket. Most két köszöntés is el fog hangzani. Egy a külterületi misszió, másik pedig az ifjúság szolgálatával. Fogadják a testvérek szeretettel, először a görögszállási szolgálatot várjuk.
Szeretetben ismertelek meg téged, abban a forró égő lázban, abban az isteni vágyakozásban, ahogy kerestél. Addig ismeretlen voltál nékem, csak kerülgetett képzeletem. Megrajzoltam magamnak képet, próbáltam formát adni néked, de nem sikerült. S mert láttad vágyni, tudni ki vagy. Megfejtetted előttem önmagad. A végtelenék kéklő mezején egy csillag indult el én felém. Megállt fölöttem, s néztem ott azt a remegő fénylő csillagot, és közben történt velem valami. A szívemben ketté hasadt az élet, jászol formája lett a mélyedésnek, és fájni kezdett bennem a bűn. Majd egy kereszt lett a tántorgó résben, s ott láttam szörnyű szenvedésben, vonagló, véres, könnyes arcot. Ott vittad értem a harcot, hogy megismerjelek. Most már tudom, ki vagy, milyen a lényed. Minden képzeletem semmivé lett. Ilyet gondolni se tudtam, mertem, én ilyen érzést még nem ismertem. Rácsodálkozom, és sírva kérdem. Hát ilyen Istenem vagy nékem, aki jászlon, kereszten, véres halálon át jöttél, hogy megismerjelek. Megtanuljam, milyen a szereteted.
Én az Ézsiásból hoztam a testvéreknek. Ézsiás 53, vagy ez egyből az 1-estől a 10-es versig mondom el. Ki hitte volna el, amit hallottunk? Ki előtt volt nyilvánvaló az Úr hatalma? Mint vesztőszár sarjat ki előttünk, mint gyökér a szikkadt földből. Nem volt neki szép alakja, amiben gyönyörködhettünk volna, sem olyan külseje, amiért kedvelhettünk volna. Megvetett volt, és emberektől elhagyatott. Fájdalmak férfia, betegségek ismerője. Eltakartunk arcunkat előle. Megvetett volt, nem törődtünk vele, pedig a mi betegségeinket viselte, a mi fájdalmainkat hordozta. Mi meg azt gondoltunk, hogy Isten csapásra sújtotta és kihozta, pedig a mi vétkeink miatt kapott sebeket. Bűneink miatt törték össze, ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg, mindjárt télvegyettünk, mint a jó. Mindenki a maga útját járta, de az Úr ő sújtotta, mindjárt bűnéért. Amikor kínozták, alázatos maradt, száját sem nyitotta ki, mint a bárány, ha vágóhíta viszik, vagy mint a juh, mely némán tűnik, hogy nyírják. Ő sem nyitotta ki száját. Fogság és ítélet nélkül hurcolták el, de kortársai közül kitörődött azzal, hogy amikor kiírtják a földön élők közül, népevétke miatt éri a büntetés. A bűnösök között adatott sír neki, a gazdagok közé jutott halál után, bár nem követett el manosságot, és nem beszélt Árnak Úr. Megragadnám az alkalmat, hogy itt vagyok, valakitől bocsánatot szeretnék kérni. Hazudtam egy olyan embernek, aki Isten nagyon a szívembe helyezett. Pedig az a papír, komolyan mondom maguknak, hogy benyúltam a szekrénybe, és ott lett volna, csak nem is tudom, hogy miért hazudtam annak az embernek. Biztos azért, mert a tévében lett, nem tudom, hogy látták ezt a reklámot, amikor az ember hazaviszi a főnökét, az igazgatót, és az asszonynak bemutassa. Annan egyből lezajlott, mert szerte szép volt otthon minden sajnod, féltem, hogy meglássam, mert mindent kihánytam a szekrényből, nem láttam egy polót, nagyon szép voltunk, és azért hazudtam. Bocsánat, Misilán.
Többet nem fordul elek.
Megbocsátok.
Mit jelented a szó szeretet? Mit jelent, hogy meghalt a kereszten? Mit jelent, mit jelent ez a szó szeretet? Kérlek, mondd el nekem, Istenem, tudom már, mit jelent a szeretet. Tudom már, miért halt meg a kereszten. Tudom már, megváltó jó atyám. Tudom már, mit jelent a szeretet. Szállj le szent lelkeddel a magasból. Tölts be szívemet minden napon. Hartra készen álljak, hitedben maradjak, utadon mindvégig kitartsak.
Tudsz-e szeretni? Szeretni nem tud minden ember, a lélek drága gyöngye ez, melyet a testről senki nem nyer, csupán Isten adja ezt. Szeretni tudni kincs a mennyből, ezt tesz gazdagá igazán. Mellette oly kicsinyre törpül minden művészet, tudomány. A gőg, kevésség meg nem érti, hogy ez valóban létezik, de ha egy szívben elkezd égni, az érzés édes szentüzik. Szeretni Istent, embertársat, szolgálni, tenni szívesen, irgalmat, üdvöt nyújtni másnak, dicsérni Isten szüntelen. És átkarolni gyöngétséggel ellent barátod boldogan, szeretni nem tud minden ember, csak kiben Isten lelke van. Tekints csak fel a Golgotára, ott látod Jézust, hogy szeret. Ő felvette bűnöd magára, és érted, önként szenvedett. Ó szív, kívánj egy drága kincsből, s ha kell, forrását megveled. Istennek örök szerelméből meríthetsz hittel elevet.
Igazság, hogy ez a lupi piros.
Nem, nem igaz, ez zöld.
Zöld, hiszen ez piros.
Ez egy zöld lufi.
Ez a legaranyosabb sárga lufi, amit valaha láttam.
Sárga? Gyerek és nézd meg közelebbről.
Ez zöld.
Ez piros.
Piros, én sem. Megtanít, hogy megnézed az én szemszögemből is? Jaj, de szép két lufi.
Ez zöld.
Zöld? Ez piros. Miért mondod, hogy piros, amikor kék?
Innen lila.
Lila? Na, tudjátok mit? Döntsük el egyszer, s minek van ez. Hova mész? Milyen színű ez a lufi?
Hát, nem tudom. Én igazából minden fekete fejjelen látok. Nem tudom.
Mondd meg nekem, légy szíves, milyen színű ez a lufi?
Milyen lufi? Nincs is lufi.
Tudom, mi a problémád. Nekem édesanyám azt mondta, hogy ez kék. Ti meg itt mindenfélét mondtok, hogy sárga, piros, zöld. Én értem, hogy édesanyád azt mondta, hogy ez kék, de az nem az igazság.
Gyű, miért beszélsz így az édesanyádról?
Igen, én nem akartam semmi rosszat.
Én tisztelem édesanyád, és azt, hogy felnevelt, igen. Azt tanította neked, hogy kék, a nőszüleik meg azt mondták, hogy piros.
Piros? Eddig azt mondtad, hogy zöld.
Hát, mert zöld is. Tudod, én jártam főiskolára, ahol sok teóriát tanultam a színekről, és a színprofesszoraim, akik doktoráltak a színekből, neked van doktorid egyébként a színekből?
Nincs.
Pedig az sokat segítene. Szóval ők se tudtak megállapodni egyetlen teória mellett sem. Végig kéne tanulmányoznod az összes teóriát, és kiválasztanod azt, ami számodra a legjobb. És a zöld, az zöld számomra.
Nem, nem dönthetsz azt szerint, hogy melyik tetszik. Ami piros, az piros.
Figyelj, ismered azt a szót, hogy intoleráns?
Igen.
Mert éppen az vagy. Le akarod nyomni a véleményed, és
ez nem az én véleményem, ez az igazság. Álljány, hagyjátok abba a veszekedést egyértelmű dolgokon. Mint például, hogy mi az igazság. Tudjátok, az a vicces az igazságban, hogy igaz. Függetlenül attól, hogy hiszed-e vagy sem. Isten igazsága örökké megáll. Emberi értelem nem lelítheti meg. Én pedig szüntelen remélek, és folyton dicsérlek téged. Igazságodról beszél a szám, és szabadító tetteidről minden nap, bár nem tudom felsorolni őket. Az Úrnak, az én Uramnak nagy tetteit hirdetem, egyedül a te igazságodat emlegetem.
Yeah.
Köszönjük szépen! Kérem, álljanak fel azok, akik az elmúlt hónapban születtek, hadd köszöntsük őket! Te is állsz, Tomi?
Igen.
Hát Tamás is áll.
István, miért ültetnek meg?
Én október
vagyok. Elkem majd, hogy szeptemberieket köszöntjük, tudod? Múlt hónapiak. Tehát a múlt hónapban születetteket köszöntjük, és kívánom, hogy Istenünk gazdag áldásra kísérje a testvérek életét. Nem, én júniusban. Bár a névnapom a múlt hónapban volt. Tehát fogadják szeretettel gyülekezetünk ajándékát is. Isten tiszteletünket pedig a 248-as számú énekkel folytassuk. 248-as éneket énekeljük. És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igényét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigéül adott. János evangéliumában találjuk megírva tehát a 15. fejezet 9. versétől a 14. a következőképpen. Istenünk igényét János evangéliumából olvasom tehát a 15. fejezet 9. versétől. Így szól Isten igéje. Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartom az én Atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, az örömötök teljessé legyen. Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, bizonyára sokan hallották már ezt a kedves éneket, amit egy keresztény csoport énekel, hogy van egy barátom Jézus. Ismerős ez az ének? Gyerekek énekeik nagyon aranyos csengő hangon, és abban elénekelnek sok mindent, többek között azt is, hogy akivel mindent megbeszélhetek. Van egy barátom, Jézus, akivel én mindent megbeszélhetek, olyan közel van hozzám. Ez már nem abban az énekben szerepel, ezt egy film főszereplője mondta, hogy a legjobb jó barát. Ez a mindenek felett való fokozás, amikor a jó barátot is még a legjobbnak titulálja, ez egy valami olyan csodálatos gondolat, ami azt mondja, hogy mindenek fölé szeretném emelni, mindenek fölött szeretném látni azt, akivel én barátságban vagyok, ő a legjobb jó barátom. Ki nem szeretne ilyen jó barátot? Ki nem szeretné, hogyha lenne egy legjobb jó barátja, akivel mindent megbeszélgetek, akivel mindennel oda mehetek, aki mindent ismer, a gondolataimat, a cselekedeteimet, a szándékaimat, a terveimet, és ott áll mellettem jóban, rosszban, örömben, bánatban, ki ne szeretne egy ilyen jó barátot? Jézus fölkínálja magát, nekünk is, nem csak annak a keresztény csoportnak, meg azoknak a gyerekeknek, akik éneklik ezt az éneket, hogy van egy barátom Jézus, fölkínálja magát, sőt azt is elmondja nekünk, hogy milyen út vezet az ő barátságához, hogyan lehet vele barátságba keveredni. Elmondja azt, hogy erre az egyetlen út az, hogyha cselekszem az ő akaratát, hogyha ismerem az ő szándékát, terveit, és én beilleszkedek abba a szándékba és abba a tervbe. Persze emberi szinten a barátságok jönnek, mennek, az élethelyzetek változnak, a barátok is változnak az ember életében. Nagyon szomorú látni olyan barátságokat, amikor valaki azért, mert a pénze megszaporodott, a státusza megváltozott, és azért lekoptatja maga mellől azokat, akik addig a barátai voltak, mert úgy érzi, hogy most már abban a helyzetben nem illenek bele a képbe. Aztán egy másik oldala is ennek, amikor valaki azért, mert hirtelen sok pénzt szedett össze, vagy meggazdagodott, és ezért kapaszkodik valakiknek a barátsága felé. Mind a kettő tragikus, az egyik tragikomikus, amikor valaki úgy kapaszkodik a másik barátsága felé, azért, mert úgy gondolja, hogy ha ennyi pénze van, akkor abba a körbe kell tartoznia. Gyermekkoromban egy nagyon hosszú baráti kapcsolat kötött össze két hasonlókorú gyerekkel, osztálytársak voltunk, és az első osztálytól az érettségig nagyon szoros barátságban voltunk. Lehet, hogy azért, mert a név is kötelezett bennünket, mert a barátomnak a neve Barát volt. Barát Sándornak hívták, a másik meg Hírmondó József. És mi hárman, első osztálytól kezdve olyan szoros barátságban voltunk, hogy a tanárok is csodájára jártak, hogy mi dolog ez, hogyan lehetne őket összeugrasztani. Próbálták a barátságunkat. Volt, amikor a testnevelés órán össze akartak ugrasztani, hogy mérkőzzünk meg a barátságunkkal, birkózzunk, megyünk az erősebb. És nem voltunk hajlandók egymással birkózni, hogy egymást győzzük le. A tanárok triumvirátusnak hívtak bennünket. Nem szakított szét bennünket még az sem, hogy az egyikünk elment egy másik középiskolába, mi ketten maradtunk együtt a Hírmondó Jóskával. De az érettségi után, amikor végül is az életünk három felé vezetett, elköltöztünk Karcagról ketten, a Jóska maradt Karcagon, mi pedig 200 kilométerre távolabb, ez nyilván megpróbálta a barátságot, és a barátságunk így már föllazult. Persze, amikor összetalálkozunk, mint például a 40 éves találkozó most ezen a nyáron, jó volt leülni, aztán átbeszélni azokat a dolgokat, hogy mit is történtek velünk. Hogy aztán mi volt ennek a barátságnak a titka, hogy miért voltunk mi ilyen barátok? Én azt hiszem azért, mert úgy kiegészítettük egymást. Mi úgy hárman egymás mellett el tudtunk élni vidáman. Most nem elemzem ezt a barátságot, magamban többször végelemeztem, hogy tényleg mi volt az oka annak, hogy három srác nem veszett össze úgy, hogy aztán ne békült volna ki, vagy szétrúgta volna valami a barátságunkat. De ez az emberi barátság, amely alapvetően változhat akkor, amikor megváltoznak a körülmények, netán éppen elköltözik az ember fizikailag távolabb kell egymástól, az Isten és ember közötti barátság az egy teljesen más kapcsolat. Amikor Isten és ember barátságát nézzük, akkor a Szentírásban nagyon sok példát találunk erre. Hát az első, a legközelebbi, a legközvetlenebb barátság Isten és ember között, hát az a teremtés korában, amikor Ádám és Éva ott volt a kert közepén, és a hűvös alkonyakkor, amikor az Isten végig sétált, az Úr végig sétált a kerten, és találkozott Ádámmal és Éva, és beszélgettek, hát ettől szorosabb, meg ettől tökéletesebb barátságot nem tételezhet fel az ember Isten és ember között. Amikor olyan közvetlenek voltak egymással, amikor az Isten úgy tudott beszélni, és az ember úgy vágyta, hogy beszéljen neki az Isten, hogy elmondja az Úr, hogy mi az ő akarata, rendje, és egyáltalán a lényéről még több ismeretet szerezzenek az emberek. Tehát az egy nagyon tökéletes és nagyon csodálatos kapcsolat volt, látták Ádám és Éva, hogy mi az Isten akarata, cselekedték azt, benne voltak az Isten tervében, rendjében. Hát persze, amíg meg nem szakadt, amíg a sátán be nem lépett az ügybe, amíg annyira el nem tudta uralni az ember gondolkodását, hogy nemet mondjon arra, amit egyébként az Istenről nyilvánvalóan tudott, és azt a barátságot, amit az Isten az ember felé táplált, azt a barátságot, ami az emberben volt az Isten felé, az szétrúgja. Megtörténhet, meg is történt, ismerjük a történetet, megszakadt ez a barátság. Persze ismerjük Noé és az Isten barátságát is, amikor a világ annyira elvetemült élet, hogy az Isten már senkit sem érdekelt, a bűn már annyira elhatalmasodott a világban, hogy mindenkinek a fejében az járt, hogy adok-veszek, házasodok, nőzök, fiúzok, csinálták a dolgaikat, és egy ember volt, aki az Isten akaratát vágyta megismerni, akinek az Isten belehelyezhette a szívébe az akaratát, hogy meg a tervét, hogy mi történik majd ezzel a földdel. A többiek pedig fütyültek az egészre, nem érdekelt őket se Isten, se ember, mert Noét is látták, hogy bárkát épít száraz időben, hegyen, milyen őrült ember, de nem érdekelt őket, nem ment oda senki, hogy Noé, mit csinálsz, miért csinálsz, tényleg? Istennel beszéltél, és valóban majd jön az özönvíz, és akkor mindenki elpusztul, senki sem ment oda hozzá, hanem mindenki lenézte, és azt mondta, hogy őrült ember, ki kell ezt kerülni messzire. És amikor az Isten beváltotta a tervét, és Noé bement az állatokkal együtt, és bezárta Isten az ajtaját ennek a bárkának, akkor derült ki, hogy ez az ember, aki a bárkán van, nyilván akik kívül maradtak a bárkán, mondták, ez valóban Istennek a barátja, ez valóban beszélt az Istennel, ez valóban tudta, hogy mi fog történni ezzel a világban. De jó lett volna vele barátságba lenni. Nagyon sok évezeden keresztül ezután is sokszor fölmerült emberekben utólag a gondolat, hogy de jó lett volna akkor barátságban lenni, barátságban maradni Istennel, meg barátságban lenni Isten népével, akik tudták, hogy mi fog történni. És de jó lenne, hogyha az ő barátságuk, az Istennel való kapcsolatuk engemet is közelebb hozna Istenhez. Nagyon érdekes volt olvasni egy zsidó asszonynak a történetét, aki egyébként keresztjénné lett. Tehát zsidóból keresztjén lett, és amikor jött a zsidó üldözés a II. Világháború idején, akkor ő vállalta a zsidóságát. Tehát nem menekült a kereszténysége mögé. Pedig ő nem azért lett keresztjén, mint sok zsidó ember azért, hogy megmeneküljön. Tehát nem az életét mentette, hanem ő valóban Krisztus gyermekévé lett a II. Világháború előtt. De amikor az üldözés jött, akkor felszállt a vagonokba a testvéreivel, a zsidó testvéreivel, és ment a koncentrációs táborba. És ahogy ő leírja a történetében, egy könyv is megszületett erre, Ellenszélben, ez a cím a könyvnek, elmondja, hogy amikor jöttek a bombázók, akkor azok, akik egyébként az Istent szitták, mert hogy megengedte az Isten, hogy őket elvigyék vonaton koncentrációs táborba, ezek az emberek oda mentek rögtön ez az asszonyhoz, és mondták, hogy imádkozzunk. Te barátja vagy az Istennek. Hadd legyünk mi is ennek a barátságnak a részesévé. Vígy közelebb bennünket az Istenhez. Tehát olyan megdöbbentő, hogy amikor szorul a kapca az ember körül, akkor sokszor vágyja az Istennel való barátságot. Azokon keresztül is, akiknek az életében megtapasztalt, hogy ez a barátság működik. Persze, utána, amikor jól megy a sora az embernek, el is felejti ezt. És ez a megdöbbentő ebben a könyvben is, hogy amikor meg kicsit jobban ment. Hát a koncentrációs táborban hogy mehetne jól? Nem ment jól a soruk, de kicsit jobban ment. Már elfelejtkeztek Istenről. Már elfelejtették, hogy oda kellene menni hozzá imádságban. Tudakozódni kéne róla. Azért megkaptak egy cipőt, mert volt egy kis ruhájuk, már megelégettek, és az Isten már nem volt fontos számukra. Tehát ilyen az ember. Noé idejében is ilyen volt, és aztán amikor újra indult az emberiség történelme Noé után, ugyanez a gondolkodás maradt az emberek szívén, mint hogy ma is ugyanez a gondolkodás. Amikor baj van, akkor fölemlegetik az Isten nevét, vagy úgy, hogy könyörögnek hozzá, vagy úgy, hogy szídják, de valamilyen formában az Istennel kapcsolatba lépnek. Amikor jól megy a soruk, akkor meg elfelejtkeznek róla, elfelejtenek hálát adni. Tehát ott volt Ábrahám is egyébként Istennek az embere, aki szintén, mert engedelmes volt az Istennek, vezethette őt is. Persze tudjuk, hogy sokszor bűnbe esett, sokszor kellett neki oltárt építeni. Egyszer mondtam fiatalok, ifjúsági hétvégén voltunk, mondtam a fiataloknak, hogy nézzétek meg Ábrahámot, hát hány oltárt kellett építeni, hányszor vétkezett az Isten ellen, amikor oda kellett állni, és azt mondani, hogy Uram, bocsáss meg, oltárt építek neked, áldozatot mutatok be, hogy megnyerjem a jó indulatodat. Rengeteg ilyen esemény volt a szívében, de mégis ott volt az a fő irány, hogy én az Isten gyermeke vagyok, én szeretnék az Isten akaratában járni, tudom, hogy ő tud megáldani, és ő tud bevinni engem az ígéret földjére, amit megígért nekem. Én sokszor elfordítom a tekintetemet az ő tervéről, akaratáról, de tudom, hogy ő az, aki be tud vinni oda, ő az, aki meg tud áldani. És ezt látjuk az Ábrahám életében is, hogy az ígéret földjére Isten el tudja vezetni, be tudja vinni, még akkor is, hogyha nagyon sok bűnbánati oltár kellett, hogy megépüljön a Kálmán felé vezető úton, ami egyébként még egy egyiptomi kitéréssel is cifrázó volt. Mózesnél is ugyanez a helyzet, végigvezeti Isten a hosszú pusztai vándorláson Mózest a népével együtt, 40 éves pusztai vándorlásban Isten irányítja, vezeti, győzelmet ad nekik, vereségük van, hogyha az Isten akaratát nem látják, de mindent elmond az Úrnak, és mindent kér az Úrtól, és mindent oda tesz az ő lábai elé. Olyan jó látni ezt, hogy sok ember, a Szentírás nagyon sok embere ugyanígy éli az életét, tudja ki az Isten, tőle várja az akaratát, tőle várja az erőt, hogy megcselekedje ezt az akaratot, és aztán várja, hogy Isten barátjaként azoknak az ismereteknek birtokosa legyen, és végigmehessen azon az úton, amit az Isten elébe ad. És mindez azért történhetett meg, Ádámtól egészen most Mózesig, akiket felsoroltam, hogy cselekedték az Istennek az akaratát. Hajlandóak voltak ismeretet szerezni Isten akaratáról, vágyták azt megismerni, és utána pedig vágyták azt meg is cselekedni. És aki cselekedte az Isten akaratát, hát Ádám amíg cselekedte, és Ábrahám amiben cselekedte, akkor ott volt az Istennel való barátság, az Istennel való közvetlenség, az Isten leszállt hozzájuk, szent lelkével megemelte őket, beszélgetett velük, eligazította őket. Hát micsoda dolog az, milyen óriási dolog, hogy Mózes kezébe adta a 10 parancsolatot, azt a 10 igét, amellyel az Isten népét vezetni, irányítani, védeni szerette volna. Amivel elmondta azt, hogy ez az életnek a területe, ember, ha itt élsz, akkor megáldalak téged. Ha ezen kívülre kerülsz, akkor pedig a halál fog működni az életedben. Hát nagyon jó látni ezt a közvetlen közelséget, hogy az Isten fölhívja, beszél vele, kezébe adja, neki adja. Aztán persze, akkor földhöz vág és eltöri a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Utána még egyszer ad az Isten egy esélyt neki. Hogy aztán mit mondott neki, ki tudja, hogy elmondta, hogy anyja Mózes nem szabad lett volna. Hát én hányszor vághattam volna a földhöz a köveket, hogyha az életeteket nézem. Most nekem miért kellett az földhöz? Nem tudom, mondta-e neki. Én mondtam volna, hogyha találkozik velem és az Isten gondolkodásába éleszkedőnek látszik. De az Isten újra és újra adta nekik a lehetőségeket. És valóban, mint a barátait, mint a gyermekeit vitte végig a nagyon nehéz útvonalon is. Tehát cselekedték az akaratát, egy különleges kapcsolattá vált ez az életükben, hogy keresték az Isten akaratát, cselekedték azt, visszajelzést vártak, odajelzést adtak, és így Isten barátaivá lettek ezek az emberek. Jézus erről beszél, és olyan jól olvasni ebben az igében, ahogy a 9. verset elénk helyezi János evangéliuma, ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket. Maradjatok meg az én szeretetemben. Ha a parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok szeretetemben, ahogy én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait, és megmaradok a szeretetében. Ugyanígy működik ez, ahogy az Atyával neki kapcsolat, ugyanígy működik ez az ember életében is. Ha megtartjátok az én parancsolataimat, akkor bennem maradtok, az én szeretetemben maradtok, mint ahogy én is benne maradok az Atyám szeretetében. És az én Atyám szeretetében futom meg a pályafutásomat itt a Földön. Az Atya szeretete nyilvánvaló Jézus Krisztus felé, ahogy olvassuk az evangéliumokat, ahogy elérünk kerül az, hogy Isten mit tervezett el, és Jézus Krisztus hogyan állt bele ebbe a terve, nagyon nyilvánvaló, ahogyan Jézus Krisztus felé megnyilvánul Istennek a szeretete. És azt mondja Jézus, hogy ugyanezzel a szeretettel, ugyanezzel az indulattal vagyok én is ti felétek. Én is ugyanazzal a szeretettel szeretlek titeket, mint hogy az én mennyei Atyám szeret engem. És azt mondja, hogy maradjatok meg ebben a szeretetben. Maradjatok meg ebben a barátságban. Persze, hogyha az ember nyitott erre, és szeretné, vágná azt, hogy hogyan is működik, akkor azt mondja, hogy hogyan, Uram, hogyan maradhatnék én meg a te szeretetedben? Hogyan maradhatnék én meg a te barátságodban? Hogyan lehetnék én a te barátod? Hogyan tudnám az egész életemet úgy befutni, hogy én a barátod maradjak, és sose tagadjalak meg, sose feszítsem szét ezt a barátságot, hanem mindig barátként, jóban, rosszban, örömben, bánatban, barátomként és barátodként élhessem az életemet. Szeretnék tudni az útját, módját a nyitott emberek. És Jézus azt mondja, semmi gond, én vagyok a legjobb jó barátod, elmondom neked, hogy milyennek az útja. Nem hagyta kétség között sohasem az embereket, példaadást adott mindannyiunk felé, hogy ahogyan én cselekszem a mennyei Atyám akaratát, úgy cselekedjétek ti is az én akaratomat. És amikor ez megtörténik, akkor a barátaim maradtok. Akkor én ti bennetek leszek, ti én bennem lesztek, és akkor az örömötök teljessé lesz, mert hát ez a végcél. Olyan megdöbbentő, olvastam ebben az igében, hogy Isten azt szeretné, hogy az örömünk teljes legyen. Azt szeretné, hogy a te örömünk teljessé legyen. Hogy ne csak részszerinti, apró pici örömök legyenek, hogy most mit tudom én, iskolásoknak sikerült egy vizsga, a felnőtteknek sikerült megépíteni a fürdőszobát, a nőknek, hogy sikerült venni egy új kosztümöt, a férfiaknak, hogy egy új Black & Deckert vettek, hogy kinek mi az öröm, nem ezt szeretné, hanem azt szeretné, hogy teljes legyen az öröm, hogy az egész életed az ő benne való örvendezésben folyék le, egy tökéletes örömben, amely nem csak addig tart, amíg aztán jön a következő vizsga, meg elromlik a fúrógép, meg aztán a szoknyát kihízza az ember, meg ki tudja, mi történik vele, hanem teljessé lesz, örökkévalóvá lesz, és mindig hozzányúlhatóvá, és mindig megelégítetővé válik. Ti is tartsátok meg az én parancsolataimat, mint hogy én megtartottam az Atyám parancsolatot. És azt tudjuk, hogy Jézus Krisztus engedelmessége az egészen a keresztfáig tartott. Jézus mindvégig engedelmes volt, egészen a keresztfáig. Ő nem hátrált meg akkor, amikor jöttek a nehézségek, amikor leköpték őt. Mondhatta volna, hogy álljon meg a menet, ezt már azért nem, akkor kilép. Vagy amikor kigúnyolták, hogy töviskoronát tettek a fejére, meg palástot tettek a vállára, meg nádpálcát adtak a kezébe, és az, na itt van a király. Mondhatta volna azt, hogy oké, fiúk, eddig tartott, most már álljon meg a menet, most már akkor rendet csapok. Tehát még akkor se tette. És amikor jól elverték, amikor a Passió című filmben nagyon drasztikusan elénk helyezte Mel Gibson, a film rendező, nagyon erőteljesen elénk helyezte, hogy milyen szenvedéssel ment keresztül az, akit abban az időben megkínoztak, akit megvertek. Na most, hogy mit tudom én, elcsattan egy pofon a hitoktató részéről, és akkor a tévés tábla már kimegy, aztán veszik föl, hogy kapott két pofont a két hetedikes, és az nagy skandallum, persze ne verje agyba főbe a tanár a gyereket, de hogyha nincs más fék, tehát elromlik a lábfék, akkor be kell húzni a kéziféket. Hogyha még azt sem, akkor még be kell tenni rükvercbe a motort, még ha szétszakad a sebességváltó, akkor is, hogy ne ütközzön az ember. Tehát van, amikor Marika nem állítja meg mást az ember. Magamról tudom egyébként, amikor gyerek voltam, néha kellett, hogy a seprű nyéllel anyám megállítson azon az úton, amin mentem, mert hát az ember gyerekfejjel ment a saját feje után. De szépen, amikor az megérkezett, akkor az ember észbe kapott, azt mondja, tényleg. És amikor megyek hozzá, akkor mindig megköszönöm neki, ha nem is szóban és nem is így gyerekben, hogy annak idején a seprűnyének használta, amikor igazítani kellett az ember életét. És a mai világban is, amikor kap egy pofont a gyerek, akkor azért nem kellene kétségbe esni, hogy jaj, mi történt, hanem meg kellene köszönni. Amikor egyszer Sámsonházán történt, ezt talán némelyeknek meséltem, amikor Vajkék a barátaival jöttek le a lejtőről háromkerekű biciklivel, és a kocsmából kijövő valaki adott egy tarkóst a gyerekeknek, Vajkék jöttek azzal, hogy hú, apa, kaptunk egy tarkóst, oda mentünk, megbeszéltek, és akkor mondtam, hogy köszönöm, hogy figyeltetek a gyerekre, mert egyébként a műútra szaladtak ki a biciklivel. Most persze nem örültem volna neki, hogyha akkor utána mindenki ad egy tarkóst a gyereknek, aki arra jár, mert ez egy vidám dolog. De akkor, amikor egy balesettől védik meg a gyereket, akkor azért jó, hogyha van valaki, aki megállítja. Tehát hálát lehet adni azért, hogy van egy pofon, alkalmas, és az megállítja az ember. Tehát az engedelmesség, az Istennek való engedelmesség Jézus Krisztus életében egy tökéletes engedelmesség élet. Elment egészen addig, amíg a kereszt halála be nem teljesedett. Mert az Istennek úgy tetszett, hogy Jézus Krisztusban béküljön meg a világgal, és ezért küldte a világba, hogy ő által a békességet szerezzen az embernek, neked, meg nekem. És Jézus Krisztus végigment azon az úton, engedelmesen. És azt mondja, hogy te is így menj végig, mint ahogy én engedelmeskedtem az én mennyei atyámnak, és így váltságot szereztem az egész világnak, így menjél te is végig engedelmesen azon az úton, amit én elébe veszek. Persze Jézus nem úgy beszél a neki való engedelmességről, hogy robotok legyünk, vagy olyan rabszolgák, akik az ő uralkodása alatt mindenféle önrendelkezés nélkül valóak. Nem ezt szeretné Jézus Krisztus, hanem azt, hogy az Istenben való elrejtettség öröme ott legyen a szívünkben, hogy nekünk fontos az Isten akarata, amely aztán természetesen, mivel Jézus benne van az Úrban, a mennyei atyában, ő benne is az Isten mennyei Úrnak az akarata jelenik meg. És akkor, ha benne vagyok elrejtve, akkor nyilván az mennyei atyának az akaratát vágyom cselekedni. Tehát az Isten arra próbál bennünket bíztatni, hogy engedd, hogy az életed föloldódjon az Úrban, és a te óemberi akaratod és szándékod az lenullázódjon, és lásd, mi az ő akarata, és meg tud cselekedni ezt. És így legyen egy örvendező keresztény életed, amely, ahogy olvasjuk ebben az igében, egy teljes örömöt kíván nekünk adni. Persze sokan azt gondolják, hogy az örvendező élet akkor van, hogyha az ember ajándékokat kap, hogyha az Isten megajándékoz egy kis békességgel, ad egy kis örömöt, ad egy kis szeretetet, ad egy kis hosszú tűrést, meg jóságot, hűséget, Szentléleknek a gyümölcseit, meg megadja nekünk azt, hogy legyenek barátaink, meg legyünk egy közösségnek a tagjai. Tehát az ajándékokat látja az ember az öröme forrásának. Szeretne az Isten bennünket ebből kiemelni, és azt elvégezni bennünk, hogy ne az ajándékoknak örüljünk, hanem örüljünk annak az ajándékozónak, annak az Istennek, aki mindezt el tudja végezni az életünkben. Mert az ajándék az elfogyon magában, ha nem az ajándékozó a miénk, hogyha nem állunk rá arra az alapra, amit ő adott nékünk, egyedüli alapként, amelyen aztán megállhat az életünk. Tehát Jézus most is nagyon komolyan a szívedre szeretné helyezni, kedves testvérem, hogy a következménye, az Isten akaratának cselekvésének a következménye az, hogy egy örömteli élet lesz az életedben. Ha te szeretnél örömteli életet élni, akkor keresd az ő akaratát. Akkor rendeld alá az életedet az ő akaratának. És hogyha az ő akaratába beilleszkedsz, akkor tiéd lesz Istennek a szeretete, tiéd lesz az Istennek a barátsága, és teljes örömmel ajándékozza meg az életedet. És aztán Jézus barátja lehetsz, ahogy mondja, nincs annál nagyobb, ha valaki az életét adja a barátaiért, ő az életét adta a barátaiért. Ő ezt mondja ebben az igében, hogy én azért haltam meg, hogy a barátaimnak élete legyen. És valóban neked akkor lehet életed, hogyha a barátod Jézus Krisztusnak a váltság halálába belekapaszkodsz. Ha nem kapaszkodsz bele Jézus váltság halálába, akkor csak egy felszínes kereszténynek mondható életed lesz. De új életed és örömteli életed csak akkor lesz, hogyha
Jézus lufi.
Elment a zöld lufi. Igen. De ez arra jó volt, hogy akik aludtak, most felébredtek. És a legfontosabb résznél, hogyha Jézus Krisztus befogadod a szívedbe, akkor teljes életed lesz, örömteli életed lesz, és akkor Jézus barátjaként élheted az életedet, aminek az természetesen a feltétele is, meg a következménye is, hogy cselekszed az ő akaratát, cselekszed azt, amit a szívedre helyez. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen. Amen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Köszönjük néked, Urunk, hogy te könyörülő Isten vagy, aki úgy szereted ezt a világot, hogy elküldted fiadat, az Úr Jézus Krisztust, hogy barátaiddá léphessünk elő. Köszönjük, Urunk, hogy valóban te vagy a legjobb jó barát. Te vagy az, aki be tudod tölteni életünket, és teljessé tudod azt tenni. Vezest úgy a gondolatainkat, hogy számot vessünk arról, hányadán állunk a saját akaratunkkal és a te akaratod cselekvésével. Áld meg bennünket úgy ebben a mai Isten tiszteletben, hogy mindaz, amit az ígédben elénk adtál, az érinthesse meg a szívünket. Köszönjük, hogy értünk adtad az életedet, mint barátunk. Köszönjük, hogy ez a barátság elvezet odáig is, hogy megállítod az életünket, ha Zsák utca felé halad. Adsz egy-egy pofont, egy-egy oldalba bökést, egy-egy ébresztő durranást is akár, amely figyelmeztet bennünket arra, hogy ki vagy te, és mit szeretnél elvégezni az életünkbe. Köszönjük, Urunk, hogy ilyen barátunk lehet. Köszönjük, hogy így szeretnéd az egész világot magadhoz vonni. Add meg, hogy mi ne legyünk ennek akadályai. Dicsőítsd meg magadat, Uram, itt föld életünkben, amíg kísértések, kívánságok közepette éljük az életünket, bukdácsolunk, elesünk és fölkelünk, hogy a te erődbe bízva tudjuk ezt a pályát futni, és abban a reménységben, hogy az elkészített helyet elfoglalhatjuk a te érdemedért. Amen. Köszönöm a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk, mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségbe. A mai Isten tiszteletünkön pedig úrvacsorai közösségben leszünk egymással és az Úrral, minden bűnbánó szívű testvérünket várjuk erre a közösségre is. Hétközi alkalmunk a csütörtöki Biblióra 17 óra 30-kor lesz megtartva itt a templomban, mindenkit szeretettel várunk Bibliórára. Péntektől kezdődik a konfirmációi oktatás, kedves konfirmandusok, akik már jelentkeztetek, és aki még nem jelentkezett, kintről az asztalról ilyen jelentkezési lapot vehet el, és a jelentkezését még most beadhatja. Minden 12 év fölötti fiatalt szeretettel várunk erre a két éves képzésre, amikor első évben a Szentírás történeteivel, ami az üdvösség szempontjából kiemelten fontos, és második évben pedig az egyházunk tanítását ismerjük meg a konfirmációi kárti alapján. Tehát akik szeretnének jelentkezni, még megtehetik, az 14 órától lesz, tehát pénteken a konfirmáció oktatást, erre várok mindenkit. Hirdetem a testvéreknek, hogy 8-án, október 8-án lesz Poroszkai István temetése Belegrádon, ő örökszálláson lakott 15 szám alatt. Laborci Géza, lelkész testvérem, küldte el az adatokat, ő fogja temetni, mert a családja az ő gyülekezeti területén lakik, és kérte, hogy hirdessem, hogy 72 éves korában hunyt el Poroszkai István, és Belegrádon október 8-án lesz a temetése. Az Úr adjon békességet minden gyászoló szívbe, és természetesen bennünket is emlékeztessen az Úr életünk végességére. Előttünk lévő programok az EKE szervezésében most fejeződik be a házasság előtti pároknak a hétvégéje. 15-én pedig kezdődik az ifjú házasok családos hétvégéje, amelyre szeretettel hívják, várják gyerekekkel együtt a már házasságban élő ifjakat. Október 22-től presbiteri hétvége lesz Pilis Csabán, november 5-től 7-ig, és aztán 19-től 21-ig ifjúsági hétvége lesz. Először a ifjaknak, 18 éven aluliaknak, utána pedig a 18 év fölöttieknek. A Biatorbágyi női hét október 3-ától 8-áig, tehát mostantól lesz. Imádságban hordozzák a testvérek ezeket az alkalmakat, és azokat, akik ott szolgálnak, hogy az Úr adja meg az üzenetet, az igét az ő szájukba. Elmúlt héten Vég Tamás szolgált itt közöttünk az Allianz gyülekezetek evangelizációján. Többen ott lehettek a gyülekezetünkből is. A gyülekezetünkből is szeptember 27-től 30-án hétfő csütörtökig volt ez az alkalom. Jó volt látni, hogy a különböző felekezetű emberek hogyan tudnak egymás mellett együtt Isten előtt megállni, üzenetet venni tőle. És nyilván ehhez hozzátársult Vég Tamás testvérünk különleges személyisége, amely miatt nagyon szeretjük őt. Egy rettentő lelkes, vehemens ember, aki dolgozza, gyűri az Isten igéjét. Itt lakott nálam. Jó volt itt kettesben ellenni, mert feleségemnek csendes héten volt. Kéti volt a háziasszonyunk, aki néha ebédet vagy vacsorát teremtett nekünk. Jó volt beszélgetni vele régi dolgokról, meg az újakról is. Isten áldását kívánom a Tamás életére, meg szolgálatára, hisz most, hogy az igazgató lelkészségről lemondott, és fiatal lelkésztársa lett, tehát most már jobban felszabadul ilyen vidéki szolgálatokra. Köszönöm azoknak a imádságát, akik ezt az alkalmat is hordozták. Mint ahogy az imént is említettem, Kéti megérkezett Jeff utódaként a gyülekezetünkbe. Kértem, hogy néhány szóban mutatkozzon be. Kéti, please. Kata pedig jössz akkor tolmácsolni. Kértem tőle, hogy mondjon néhány szót magáról, mutatkozzon be. Hadd ismerje meg a gyülekezet. Múlt vasárnap már itt volt, csak akkor túl sűrű volt a program, hogy Grenville-lel és keresztelővel egyebekkel együtt, úgyhogy most vasárnapra halasztottuk ezt.
Jó reggelt!
Jó reggelt!
A nevem Katie. Kedvelem nektek, és békesség. Amerikából jövök, Michiganból. Önkéntes vagyok, 27 éves vagyok. Nekem van apám, Ted, anyám, Susan, egy húgom, Rachel, és Rachel Félje, Henry, Borat Scott, egy kutya Sam, és egy macska Rascal.
A barát az nem volt teljesen érthető, tehát van egy barátja, Scott. Jobb volt, nem biztos?
Igen.
Gyorsan túlment rajta, értették a testvérek?
Igen.
Igen. Jó.
Beszélek angolul, és csak kicsi magyarul. De most tanulok magyarul. Orvendek. Okay. I am here because God called me.
Azért vagyok itt, mert Isten elhívott engem.
I read about the mission opportunity to work with the Roma people and was very excited. Or interested.
Hallottam erről a lehetőségről, hogy cigány missziós munka folyik, és nagyon érdekelt.
But when I learned about how much it cost and the timing, I was no longer interested.
De amikor meghallottam, hogy ez mennyibe is kerülne, és hogy milyen hosszú ideig tartana, akkor elment tőle a kedvem.
But God kept reminding me and wouldn't let me forget.
De Isten nem engedte meg, hogy elfeledkezzem erről a lehetőségről.
So I told him about all the problems and how there were obstacles that I couldn't take care of, and he did it.
És elmondtam neki azokat a problémákat, illetve akadályokat, amik meggátoltak, hogy elinduljak, és ő megoldotta ezeket.
So here I am, ready to see what God's plan is.
Tehát most itt vagyok, és várom, mit szeretne Isten, mi Isten terve velem.
I'm from the Reformed Church of America.
Egy református gyülekezetből jöttem Amerikából.
I became a dedicated Christian when I was about 16 through youth group and church friends.
16 évesen lettem keresztény. Fogadtam el Jézus Krisztust, és egy fiatal csoport segítségével, illetve a gyülekezetben lévő fiatalok által.
I started working in youth ministry in college.
Ifjúsági szolgálóként dolgozott, úgymond, a kollégiumban, főiskolán.
And when I graduated, I went to full-time youth ministry.
Amikor lediplomázott, ezt a munkát folytatta teljes állásban.
I wanted to help others know God in the way that I was introduced to Him.
Segíteni szerettem volna az embereknek, hogy megismerjék Istent, és meglássák, hogy ő az egyetlen út.
Being part of God's family is the best.
Isten családjába tartozni egy nagyon jó dolog.
My life has been so blessed, and I've seen the benefits of doing what God asks.
Az életem nagyon áldott, és látom azokat az áldásokat az életemben, amik abból következnek, hogy Isten útját járom.
I know I'm never alone, and that He helps me to be a light in the supermarket, on the train, in church, or wherever I am.
Tudom, hogy nem vagyok sosem egyedül, amikor bevásárolni megyek, vagy ülök a vonaton, vagy bármilyen más helyzetben.
God's promises seen in Scripture are so comforting.
Isten ígéretei az igéjében nagyon comforting.
Good.
Nagyon, nagyon jók és nagyon támogatnak.
A comforting is kényelmes vagy komfortos.
Támogatnak.
I love being His child. It gives my life purpose. And I'm so thankful that He would love me.
Az, hogy a gyermeke lehetek, egy célt adott az életemnek, és nagyon hálás vagyok azért, hogy szeret engem.
Köszönöm.
Köszönjük szépen a lufi durrantást külön. A Isten tiszteleten úrvacsorai közösségben leszünk, már ezt hirdettem. 257-es énekünk, vagy a 171-es énekünkkel készüljünk az úrvacsorára, és majd a 257-es éneket énekeljük az úrvacsora liturgiájaként. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkel örökké. Amen. Azt viszont nem mondtam, hogy az Isten tisztelet után nem sokkal megszült Eszter, vagy megszületett az unokánk. Csak hogy akkor biztattuk a testvéreket, hogy hordozzák imádságban, hogy 3 órakor kezdődött a szülés, és 3-4-6 felé megszületett Debóra hanga. Tehát Malik Debóra hanga 345, 3550 grammal és 54 centi hosszal. Ja. Anya és gyermeke jól vannak, és Peti is.
Peti is jó.
Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg Isten szín előtt magunkat, hallgassuk meg a 10 parancsolatot.
Ezt mondja az Úr. Én az Úr vagyok a Te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyen más Istened rajtam kívül. Ne csinálj magadnak semmiféle Isten szobrot azoknak a képmására, amik fenn az égben, lenn a földön, vagy a föld alatt, a vízben vannak. Ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok. Megbüntetem az atyák bűnéért a fiakat is, harmad és negyed ízig, ha gyűlölnek engem, de irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, és megtartják parancsolataimat. Ne mondd ki hiába Istenednek az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét. Emlékezzél meg a nyugalom napjáról, és szenteld meg azt. 6 napon át dolgozz, és végezd mindenféle munkádat. De a 7. nap a Te Istenednek, az Úrnak nyugalom napja. Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgálód, se állatod, se a kapuidon belül tartózkodó jövevény. Mert 6 nap alatt alkotta meg az Úr az eget, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megpihent. Azért megáldotta és megszentelte az Úr a nyugalom napját. Tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élhess azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tanúskodj hamisan felebarátod ellen. Ne kívánd felebarátod házát, ne kívánd felebarátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a felebarátodé.
Jézus Krisztus apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért hirdetem én is bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. 257-es számú éneket énekeljük tehát majd az úrvacsora liturgiájaként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét, imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodol a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged. És újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Vagy Urunk és nagy a Te irgalmad, ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Úr békessége legyen mindenkor véletek, gyertek ime minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Békesség néktek! Békesség néktek! szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcsei. Úr Jézus Krisztus áldott.
Békesség néktek!
teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességben, és ne remétek a megtérés áldott gyümölcseit. Jézus Krisztus által. Békesség néktek!
Vegyétek! Adjunk hálát az Úrnak, csendesedjünk el. Áldunk téged mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.